Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon, estén is, akik együtt vagyunk, hogy Isten igére figyeljünk, együtt imádkozzunk, kérjük az Isten áldását, vezetését, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 204. éneket énekeljük, valószínűleg énekeskönyv se kell hozzá, én olyan szeretem, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. 204, mind a négy versét énekeljük el. Ezt a mai napot is. Köszönjük, hogy ha veled tudtuk elkezdeni, és te itt voltál délelőtt is, délután is, itt vagy velünk most este is, és hisszük, hogy itt leszel éjszaka is. Köszönjük mindazt a jót, mindazt a csodát, amit készítettél, és olyan jó, hogyha egy-egy magocska, egy-egy mondat, egy-egy gondolat ott lehet bennünk, vagy nem is egy, több. Talán több is lesz, amit meg tudunk osztani másokkal. Talán több is lesz, amit magunkba tudunk zárni, és aztán elvinni, hogy formáljon bennünket. Mert szeretnénk, Urunk, formálódni, szeretnénk olyanná alakulni, amilyennek te szeretnél látni. Érzékeljük sok esetben, hogy nem vagyunk olyanok, nem vagyunk még olyanok, nem úgy működünk, de szeretnénk. És köszönjük, hogy ezt is rád bízhatjuk, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az be fogja végezni a Krisztus napjára. Így vagyunk most itt Te előtted, amikor az igét nyitjuk ki, és arra akarunk figyelni, kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Még az ige szól, Szentlélek Úristen, te lép mellénk, és te vezesd a gondolatainkat, te érlelj bennünk döntéseket. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy te is. Ámen. Eddigi napokon hosszabb ige szakaszokat olvastam föl. Az utolsó napon egy mondatot olvasok föl. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből, jól ismert igeverset, a 4. fejezet 20. versét. Tehát az 1 Korintus 4.20 így hangzik, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Amen. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ki miben erősödött meg, vagy ki miben erősödik meg, vagy mi kérdőjeleződik meg esetleg benne ezeken a napokon. Lehet, hogy van mit változtatni, van mit máshogy gondolni, meg végezni. Tegnap is megkérdeztem, azt hiszem, hogy ha így le kellene írnunk, hogy mi az a feladat, amit mindannyian kaptunk az Úrtól, vagy mi a te feladatod, akár otthon, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyen, bárhol, mi is a küldetésetek. És tegnap is adtam egy választ, többféleképpen lehet végül is ugyanazt megfogalmazni, most így mondanám, hogy hát megosztani az evangéliumot, szóban és tettben, de nyilván csak akkor lehet megosztani az evangéliumot, ha az ember meg is érti, meg is éli, ha az munkálkodik, pörög benne, és akkor tudjuk elvinni, megosztani szóban és tettben az evangéliumot. Amikor Jézus a földön járt, akkor úgy beszélt, úgy tanított, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók. Jézus nem elméletet osztott meg csupán, bár elméletet is. Tehát ő beszélt is az Istenről, beszélt az Atyáról, mint aki ismerte ezt a belső megtartó kapcsolatot, meg használta is. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy vajon a ti településeiteken értik-e az emberek ezt a belső kapcsolatot, vagy látják-e, tudják-e azt, hogy ti miért jártok templomba? Hogy miért jártok a gyülekezetbe? Most azok, akik nem járnak templomba, nem járnak gyülekezetbe, nem reformátusok, nem is keresztények, lehet, hogy meg sincsenek keresztelve, még névlegesen sem. Vajon értik azt, hogy ti mit kerestek, vagy mit találtok ott, ahová jártok? Látják az erőt? Értik az erőt? Vagy csak a beszédet hallják? Ugye nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. A beszédet hallják. Vagy a harangszót. Ugye mondtam, hogy nekünk hát most már jövőre 10 éves lesz a templomunk. Szegény szomszédok. Néha nincs is jó lelkiismeretem, mert mi harangozunk. Nem mondom, hogy veszettül, de azért harangozunk, és ők meg hát panaszkodnak. Mi harangozunk, ők panaszkodnak. Beosztottuk, de azért keveset harangozunk, de azért minden nap. Csak három percet. Hát nem tudom, hogy ha őket kellene most megkérdezni, hogy látnak-e valamit abból az erőből, ami az evangéliumban van, ők mit mondanának, de ez most nem ez a... Most ti ültök itt, és nem ők. Ma beszéltem valakivel, egy férfivel. Hetente beszélünk egyébként, és talán zárójelesen erről is hadd mondjak egy pár mondatot. Több mint egy éve hetente találkozunk. Mi ez kísérés, mi ez mentorálás. A teológián, amikor tanultuk a gyülekezet szervezés, tanultunk a gyülekezet szervezésről, vezetésről, hogy nem nagyon tanultunk arról, hogy ott kellene lenni, ott lehetne lenni a lelkipásztornak, mint mentornak valaki mellett, egy-egy ember mellett, vagy egy idősebb, érettebb, hívő embernek jó lenne, ha ott lenne valaki fiatalabb, vagy akár lehet, hogy idősebb, de a hitben fiatalabb mellett, hogy támogassa, segítse őt. Része ez a református gyülekezeti rendszerünknek, beosztásunknak. Egyébként van a gyülekezetben, szerintem minden gyülekezetben, a mi gyülekezetünkben biztos, mert ott neveket is tudok mondani, néhány olyan ember, aki erre karizmát kapott, nem keveset, és járnak be hozzájuk, vagy ők járnak el, vagy telefonon együtt olvassák az Isten igét, nem napi rendszerességgel, de mondjuk heti rendszerességgel, vagy két heti rendszerességgel. És így azok, akik újak, így egy kicsit beledolgozzák magukat valakinek a segítségével az Isten igének a gyakorlati megértésébe, hiszen az a mentor mondjuk, ez nem annyira biblikus szó, akkor a biblikus szó az lenne, hogy tanítvány, meg tanító, beledolgozza magát annak az embernek az életébe, és még lehet, hogy egy-két dologban gyakorlati tanácsokat is tud adni. 2-3-4 évig is, akár rendszeresen, lehet, hogy hetente, személyes tanácsokkal is szolgálva, igét olvasva, együtt imádkozni, az egyik segíti a másikat. Ugye Pál apostol mondott ilyet is, hogy legyetek az én követőim. Ami néha úgy kiüti a biztosítékot, hogy hát hogyan, de lehet, hogy valami ilyesmire gondolva a tanítvány, a tanító. Hát Jézus volt a tanító, és voltak tanítványai, de azért a Pál és Timóteus közötti kapcsolatra mi is gondolhatunk így. Hát így lett alkalmas pásztorává, lelkészévé, episzkoposzává az akkori viszonyok között az efezusi gyülekezetnek, meg ott a környéknek ez a fiatal ember, mert fiatal volt, biztos tele sok feszültséggel, meg kisebb rendűség érzéssel, ahogy olvassuk a Timóteushoz írt leveleit, gondolatait Pálnak, hát azért volt ott mit erősíteni, meg rendezni Timóteusban. És hát pár évvel ezelőtt hallottam én magam is erről tanítást, és akkor elkezdtem imádkozni, hogy lássam meg, hogy vajon nekem ebben van-e dolgom egyáltalán, lelkészként. Meg hogy ha van, akkor ne azt lássam, hogy Hüvele Balázs módjára most én intézzem, hanem ahogy az Úr adja, úgy intézzem. Meg egyáltalán lássam azt, hogy kik azok a gyülekezetben, akiknek erre Isten adott olyan lelki ajándékot. És hogy hogyan tudom ezt mondjuk beüzemelni lelkészként, vagy hogyan tudom ezt segíteni, ezt a folyamatot. Ugye Pál és Timóteus, vagy azt szoktuk említeni, de Pál és mondjuk 26 ember a római levélnek a legvégén, a legutolsó fejezetében, ott egészen elköszön, és egészen személyes jelzéseket ad azokra az emberekre, egy-két emberre, vagyis hát minden emberre, akit ott felsorol, egy-két jelzést, egész mély jelzést, hogy minthogyha úgy kísérte volna, ki tudja meddig ezeket az embereket. Elég kiterjedt kapcsolat rendszere lehetett ennek a Pálnak. Vagy aztán az Ószövetségben is, ugye Illés és Elizeus. Aztán Elizeus és Géházi. És persze ebben benne van az is, hogy azért ez nem mindig sikeres történet, és attól még lehet, hogy évekig kísérünk valakit, de a tanítvány az förtelmesen elbukik. Olyan is elképzelhető. Legalábbis Géházinál ez van. Vagy Péter és Márk, ugye, hogyha hiszünk a hagyománynak, hogy a Márk evangéliumának a gondolatai mögött Péternek a prédikációi lehettek. De igazából most ez zárójeles, ez nem ez a témánk, bár nagyon fontos, hogy mi presbiterek, lelkipásztorok, hogyan állunk oda, és hogyan segítjük, és hogyan támogatjuk a jövendő egyházát. Lehetnek azok persze fiatalok is, meg lehetnek azok még nem megtért emberek. Ugye, amit mondtam hétfőn vagy kedden, hogy mi nem azért imádkozunk, hogy legyenek keresztény emberek, hanem azért imádkozunk, és azt támogatjuk, hogy legyenek keresztény vezetők, hogy megtérnek, térjenek meg, és álljanak be valahol a vezetési szolgálatba, hogy nem feltétlen politikusokra, püspökökre, lelkészekre kell gondolni, hanem akik alkalmasak lesznek arra, hogy a saját életüket, meg a rájuk bízottakat, hát Isten igéje szerint, Isten gondolatai szerint vezessék. Ők lehet, hogy jelenleg gyerekek, lehet, hogy meg se tértek, még nyakig, torkig a bűneikben vannak jelenleg, de Isten már látja, Isten már látja. Lehet, hogy Isten el fogja hozni őket, hogy mellettünk megértsenek valamit. Hát mi vagyunk a nagy öregek, nem? Most már. Hát, hogy mellettünk, hogy mi fel tudjuk őket készíteni a harcra, a küzdelemre, és csak még egy mondat erre, hogyha nekem lenne három ilyen tanítványom, akinek segítek rendszeresen az életében is egy kicsit segíteni, rendet tenni, úgyis ő hozza meg a döntéseket, de lehet, hogy megoszt velem olyan dolgokat, amikben nem tud előre jutni. Hát akkor imádkozzunk azért. És ha ennek a háromnak is lesz mondjuk három tanítvány, az már kilenc, ha a kilencnek is mindegyiknek három, akkor fölépül valami, elindul, megerősödik valami, de persze ez általában nem emberi szervezés alapján működik, hanem az Isten szent lelke az, aki ezeket beosztja. Nekünk csak figyelni kell, hogy melyik az a hal, amelyik beesik a hajóba. Mert itt erről van szó. Nem tudom, hogy volt-e valaki szarvason. Én ott tanultam, talán ja, most a héten biztos nem említettem, de van ott az a Katalin 2 nevű hajó, amin néhányszor utaztam, és hogyha valaki ott a holdkörösön utazik, este, sötétben, akkor szinte biztos, hogy mindig átéli azt, amit én is átéltem, nem is egyszer, hogy ugye a hajónak a zaja, meg a hajónak a fénye megzavarja a halakat, és hatalmas, ekkora halak ugranak ki nagyokat a vízből, és időnként nem csak, hogy visszacsapnak egy csomó vizet, hanem beesnek a hajóba is. Nem kell kihalászni, nem kell kifogni. Van olyan hal, amelyik beesik a hajóba, és én ezekről beszélek, akiket Isten annyira oda tesz mellénk, hogy nem kell még külön megfogni se. Csak figyelni arra, hogy kit adott az Úr. Nekem most tulajdonképpen három ilyen férfi van, akit elég régóta kísérek. De amit mondani akartam, hogy beszéltem ma ezzel a férfival, és ő nagyon messziről jön. Alkoholista. Lehet ezt is kimondani. És 10 éves kora óta talán nem, legalábbis így mondta el, hogy nem volt, vagy nem nagyon volt olyan nap, hogy ne látott volna, ne ívott volna alkoholt, többet, kevesebbet, inkább többet. Egyébként felesége is van, gyerekei is vannak. És korábban már átélte az Isten szabadítását. De aztán visszaesett. Elég csúnyán, elég mélyre, ahogy az lenni szokott. És az ateista felesége, Isten káromló felesége, mert nem csak hogy ateista, még mondja is otthon azokat a csúnya káromlásokat, a gyerekek füle hallatára ráadásul. A tiszta időszakában az asszonynak mondott dolgokat Isten szabadításáról. Hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Ennyire tisztán és világosan megértette. Aztán el is mondta. Ez alapvetően rendben van. Csak hát mindez teljesen hatástalan mindmáig abban az asszonyban. Hiszen mit látott, hogy csak szöveg van. Sok a szöveg. Túl sok a szöveg. De az Isten országa, ugye tudjuk, az a bizonyos szó, hogy ország, az azt jelenti, hogy uralom. Uralom. Az Isten uralma nem beszédben áll, hanem erőben. Mit jelent ez? Hát, hogy ha majd meglátja az ateista asszony, hogy nem azért nem iszol, hogy mert nem azért nem iszol, mert szanaxot szed helyette. Ha érzi, tapasztalja majd azt, hogy szeretve van, hogy te a tenyereden hordozod őt, és nem beszólsz neki és ítélgeted. Bár nem is szól semmit, de nem bír melletted megmaradni. Ha átéli, hogy gyengéd vagy hozzá, akkor is, amikor lehet, hogy ő aláz meg téged egy-két vagy jogos, vagy nem jogos, de beszólásával. Mert egyébként meg lehet, hogy csak tesztel a kereszténységeddel, hogy vajon meddig tart? Hogy tart-e még? Vagy elfogy? Na, ha nem fogy el, akkor logikusan, jogosan el fog gondolkodni, hogy itt szöveg van, csak, vagy van itt valami más erő is. Mert egyébként, hát jogos, hogy meg akarja nézni, hogy rá érdemes-e bízni az életét. Ha nincs itt semmi erő, csak egy felszínes, bár jónak tűnő, szépnek tűnő szöveg, akkor arra nem szoktak rálépni az emberek, és talán jobb is. De valahogy Isten ugyanígy munkálkodik velünk kapcsolatban. Krisztus akkor meghalt, amikor mi még bűnösök voltunk. Nem volt feltétel. Nem állított semmit, hogy na majd, ha nem iszol, na majd, ha tudsz szeretettel beszélni, na majd, ha ilyen vagy olyan leszel, akkor majd megbocsátok. Nem. Ő megbocsátott. Egyszer mindenkorra. Készen van a megbocsátás. Az egyetlen feltétele annak, hogy ez az enyém legyen, hogy rám is érvényes legyen, az az, hogy higgyem. Semmit hozzátenni ehhez nem tudok, egy picit sem. És Istent nem kell és nem is lehet győzködni, hogy most már megérdemlem azt, hogy jóra fordítsd a sorsomat, hiszen annyi minden rosszat átéltem eddig. Most már megérdemlem, most már vagyok olyan jó, hogy megállj engem a sok rossz után. De nem, ez nem így működik. Így nem működik. Hanem készen van a bocsánat. Akkor is, amikor én még a bűneimben vagyok. Vagy éppen visszaestem. De majd akkor lesz az enyém, ha hittel ezt elfogadom. És hogyha ezt hittel elfogadod, és ez a tied, akkor mutasd meg a feleségednek. Akkor mutasd meg a családodnak. Akkor mutasd meg a környezetednek. Mert igazából ez az evangélium. Hogy nem parancsol az Isten, hanem szeret. Hogy nem elvesz, azt szoktuk mondani ugye ilyen szójátékkal, hogy nem sokalja a te örömödet, hogy még azt is el akarja venni, azt a kicsit, ami van, hanem hogy kevesli. Mert olyan igazit akar adni, ami csak nála található meg. Mutasd meg, mutassa meg a te életed, mutassa meg a te engedelmességed azt, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ugye a filippi börtönőről beszéltünk tegnap, most már nem olvasom újra azt a történetet, de látjuk azt, hogy megtért. És lett is két következménye. Az egyik, az öröm olyan, ami ennek is soha nem volt. És nem is lehetett volna enélkül, Krisztus nélkül. Nyilván megmenekült az élete, hiszen majdnem a kardjába dőlt, de nem emiatt örült csupán, én biztos vagyok benne. Oda is van írva, hogy hihettek, hogy Isten szereti őt, hogy Isten vele van, és ő is az Úrral. Az örömöt és békességet ad. Nekem így van 30 éve, 31-2 éve egy ilyen békességem. Nem tudom neked, megvan-e még? Megkopott-e? Elveszett? Elveszhet ez a békesség? Szerintem ez nem veszhet el. Eddig nekem nem múlt még el, nem lett vége. Mindig azt nézik a kívülállók, hogy mikor van vége? Mikor van vége? Van-e vége? Vagy ez végtelen? Ugye Jeremiásnál pont emiatt panaszkodik az Isten a második fejezetben. Engem. A bővízű forrást elhagytak, hogy repedezett falu ciszternákat váljanak, amelyek nem tartják a vizet. Elfolyik. Hát Isten nem sokalja azt az örömöt, amit mi össze tudunk gyűjteni Isten nélkül, hanem pont, hogy kevesli, hát az élő vizet, a forrást magát akarja adni. Jézus mondja is, aki én bennem hisz, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Megkapod a forrást. Aki ebből a vízből iszik, megszomjazik, elfogy, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne, mondja a samáriai asszonynak. Ezért nem mindegy, hogy a tulipánodnak van egy a kere. Ugye hoztam itt valamelyik este egy tizenegy napos tulipán, gyönyörű volt 11 nappal ezelőtt is, tegnap már teljesen használhatatlan volt. Ezért nem mindegy, hogy ott van ez a gyökér. De mi tényleg a csodát éljük át, hogy a forrást visszük magunkban, magunkkal. A filippi börtönőr ezt élte át, felbugyogott a forrás. És hát ennek jele egyik volt az öröm és a békesség, amit ő átélt. A másik pedig a misszió és a diakónia, bár ezt is két külön lehetne venni, de most arra nincsen időnk, lehetőségünk, hogy ezt így elemezzük. Mert hogy egyrészt ugye a diakónia is megszületett ebből, empátiát érzett, kimosta sebeit Páléknak, és megetette őket, éheztem, és ennem adtatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Ez indult be. Meg nyilván a misszió is, a háza népével együtt keresztelkedett meg. Ők is keresik. Ők is látni akarják, hogy mi bugyog fel abban a hitben, ami most itt benned van. Nem őket kell odacibálni, ha ott a forrás, kívánni fogják, látni fogják. Ugye két vagy három évvel ezelőtt volt a teológián egy nyitott szeminárium, és feleségem oda elment, meg az egyik gyermekünk, és elmondta az egyik előadó az egyik alkalommal, hogy ők Szíriából jöttek ide Budapestre. Szerintem most is itt laknak. És élték a muszlim életüket ott Szíriában. Hát, helyek közel, ahogy úgy. És hát voltak nehézségeik is, többek között a sógor, bár nem lenne szabad, de ivott. És nem csak, hogy ivott, de agresszíven viselkedett. Egy nagy családban éltek, és szenvedtek a sógortól. Na hát, így teltek a hónapok, az évek, nem tudom mennyi idő, de egyszer a sógor nem ivott. Mármint, hogy valamikortól kezdve már nem ivott. És nem tudták mire vélni, hogy miért. És nem mondta el. Sehogy se. Próbálták így, meg úgy kiszedni, nem mondta el, hogy miért nem iszik már. Na és valahogy, ugye a testvére azért mégiscsak, ahogy teltek a hónapok, valahogy mégiscsak megsejtette, vagy kiszedte belőle, hogy hát, ez bizony eljár egy keresztény gyülekezetbe. Hú, ennek ezt nem szabad, tehát ugye ott az életével játszik az ember. Na, történt is az, hogy hát akkor a férje is ennek a hölgynek elkezdett érdeklődni, és hát valahogy elment oda. Nem tért meg, nem lett keresztény, de érdeklődött ezután. És nagyon szimpatikus volt. Valameddig, amíg el nem kezdték a rendőrök követni, a saját elmondás alapján, és ugye egyszer telefonált az utcán, és talán egy rendőr vette ki, kikapta a kezéből a telefont, azért, mert hiszen akkor fel van oldva, mert egyébként azt fel kell oldani valahogy. Na mindegy, és akkor megnézték a hívásokat, nem tudom mi. Utána elverték rendesen, és megtiltottak nekik mindent. Azt hiszem azóta rosszul hall az egyik fülére, vagy valami, tehát tényleg komolyan veszélyben forgott az életük, és akkor döntötték el, hogy ők elindulnak, elhagyják azt az országot. Nem voltak keresztények, nem ismerték a Bibliát, nem is olvashatták, de valamit megéltek a sógornak a megtérésén keresztül, ami őket elindította, és aztán jöttek országokon keresztül, és éveket töltöttek itt
Szerbiában,
igen, akkor ti is hallottátok ezt a történetet már, vagy lehet, hogy pont ott voltatok ezen a szemináriumon, Észak-Szerbiában a menekültáborban is. Ott éveket töltöttek, ugye beadták Magyarországra a kérvényt, az igénylést, hogy engedje be az ország őket, és amíg vártak, akkor találkoztak keresztény emberekkel. És ott ismerték meg az evangéliumot. Milyen érdekes, hogy egy ilyen vékony hajszál miatt hagyták ott az országukat, de itt hát megtalálták valamit legalábbis az evangéliumból, és aztán bejöttek az országba, be is jöttek, most ott vannak, és egyébként a teológiának a dékányával vannak olyan kapcsolatban, és nem tudom, én úgy tudom, hogy gyülekezetbe járnak keresztény gyülekezetbe, lehet, hogy hozzátok járnak?
Még nem.
Hosszabb ez a története. De azt tudom, hogy a fiam hozzájár fodrászhoz, mert fodrász az ember is. A férfi, és miért ne támogassa akkor ezt az embert, aki ide jött. Na de, igen, a történet tulajdonképpen, a történetet csak azért hozom ide, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ott valami megmozdult. Abban a sógorban meglátták, hogy ennek megváltozott az élete, és ezért ők készek lettek, mindent föladni, hogy megismerhessék azt, ami emögött van. Lehet, hogy ha a mi rokonainkról van szó, mi családtagjainkról van szó, lehet, hogy nem azonnal jönnek. Lehet, hogy azonnal jönnek, nem tudom. Lehet, hogy hosszabb az út. De hadd lássák, hogy van gyökér, belegyökerezve az Isten szeretetébe. Van élet. És ha tegnap beszéltünk az erdőtűzről, ha van erdőtűz, újra sarjad, és élet van, és az áldás újra elindul. Nálunk azt is, hadd hozzam ide, volt, ugye tegnap beszéltem az egyik faluban egy 14 éves gyerekről, aki meghalt. Nálunk a gyülekezetben egy 12 éves gyerek halt, meg egy 5 gyermekes családnak a második gyermeke. Életemben nem volt olyan nehéz temetés, mint akkor, mert velem, engem kértek meg, hogy szolgáljak azon a temetésen. Nekem is akkor e körül voltak a ilyen életkorúak a gyermekeim. Együtt jártak, együtt voltak táborban, meg templomban, és hát nekem nehéz volt. Hát akkor a hívő szülőknek ők hitben voltak, meg hitben is vannak. És ugye összenéztünk a gyülekezetben egymásra, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik, mondja Jézus. Hogy lehet ezt épésszel túlélni? Vagy van itt erő? Van itt valamiféle erő, ami tovább viszi majd őket? Nem őrültek meg, nem tagadták meg, nem botránkoztak meg az Isten szeretetében. Ki az okos ember, aki kősziklára épít? Mit jelent ez? Hallgatja és cselekszi. Nem jön tornádó, testvérek? Hát de, biztos, hogy jönni fog. Szerintem egyesével el tudnánk mondani, hogy mikor és hogyan jöttek ilyen és olyan viharok az életünkben. Biztos, hogy előbb-utóbb jönni fog. Egy pár évvel ezelőtt a feleségemmel így beszélgettünk, nem tudom, vasárnap délután is, hogy gondolkoztunk, hogy hát milyen érdekes, hogy szegény gyülekezeti tagok milyen sok nyomorúságot élnek meg, és mi meg nem. Hogy van ez, hogy Isten kiemel bennünket, vagy különösen megvéd bennünket? Hát miért van ez? Nekünk is egy gyermekünk van, nem kell temetni. Együtt vagyunk, nem váltunk el. Olyan sok lehetőség lett volna. Miért védett meg minket Isten? És akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy dehogy védett meg. Hát meg se védett. Az én apukám 8 hónap alatt halt meg egy agydaganatban. Áprilisban még vezette az autót, december 10-én eltemettük, agyműtét után. Anyósom egy pillanat alatt halt meg otthon, 65 évesen, idén lesz talán 10 éve, igen. Aztán a lányom arca egyetlen éjjel lebénult a egyik oldala. Nem lehetett tudni, hogy mi van e mögött. És hát ugye lelkészek ez körülbelül, akik itt vannak, ti is tudjátok, hogy ez nem mondjuk kedről szerdára virradó reggelre szokott lenni, hanem mondjuk szombatról vasárnapra virradó reggel, hogy te hirdesd az evangéliumot, hogy van-e abban erő, hadd lássa a gyülekezet, vagy lássa, vagy te, hogy beszédben áll az Isten országa, vagy erőben. Aztán emlékszel, Rófini, mi te is ott voltál, beosztottátok valahogy így a gyülekezetbe, hogy ki van bele 2-3 órát, mert mi nem tudtunk ott a kórházba lenni. Mindig hát volt, amikor persze mi is ott voltunk, de ti is jöttetek, köszönjük. Vagy a feleségem fogta a fél éves gyereket, és mellé nézett, és beleesett egy árokba. És a gyerek így arccal a ároknak a szélére, szegélyére. Vagy padlásról leesett ugyanez a gyerek fejjel, mert a nagyobbak föl tudtak mászni, ő meg nem tudott felmászni, és ő azóta hordozza magában a fején azt a jelet. Ez egy jel, az Isten kegyelmének a jele. És persze lehetne sorolni, és biztos nektek is megvannak azok a történeteitek, és aztán már elindultunk mi is, hogy de itt is velünk volt az Úr, és ott is velünk volt az Úr, és mindig velünk volt az Úr. Így vigyáz az övéire az Isten? Igen, így vigyáz az övéire. Vigyáz az övéire az Úr. De nem úgy, ahogy mi gondolnánk. Hát boldog az, aki meg nem botránkozik. Okos az, aki épít a sziklára. És nem az, hogy minden megszépül, hanem együtt megyünk az Úrral. Együtt megyünk az Úrral. Okos, aki sziklára épít, vagyis hallja is, és teszi is, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben is. Ez az, amit meg kellene érteni azoknak az embereknek, akik ott laknak azokon a településeken, ahonnan mi jöttünk, meg ahová majd haza is megyünk. Hogy mi ugyanazokat éljük meg, mint ők. Pontosan ugyanazokat. És Isten nem fogja eltakarni a vihar elől a mi házunkat. Azt nem. Az a vihar az ugyanúgy odajön hozzánk is, csak kiderül, hogy sziklára alapoztunk, vagy homokra alapoztunk. Az itt fog kiderülni, a viharban fog kiderülni. Ugyanazokat át fogjuk élni, mint bárki más. Miért? Mert Isten, gonosz Isten, és még az övéit is, ugye azt büntetik, itt szeret, ugye ott van az új énekeskönyvben is. Mély összefüggés az, hogy mit jelent, hogy az büntetik, itt szeret, de most ezt inkább hagyjuk. Nekem megvan ennek az értelme, és szeretem ezt a gondolatot. De van olyan özvegy, aki emiatt nem jár a gyülekezetünkbe, mert ő valahogy rosszul érti ezt a mondatot, de most ezt hagyjuk. Isten nem ilyen világot teremtett. Isten egy olyan világot teremtett, hogy abban nem lett volna daganatos megbetegedés, baleset, halál, gyász, tudjuk. Tulajdonképpen mi választottuk ezt az utat, aminek ez lett a következménye. És még Istent is okoljuk. Istent okoljuk. Pedig előre megmondtam, eszel abból. Hát meg kell halnod. Most már itt vannak a következmények. Hívő emberrel, nem hívő emberrel, az emberrel. De, és ez az evangélium, hát ezt nem egyedül kell végig güriznünk. Nem egyedül kell megharcolnunk. És az is lehet, hogy a társad nem lesz képes melletted állni egy-egy nehéz helyzet feldolgozásában. Azért való imádkozásban, hogy együtt könyörögjetek. Zárójel megint, ezért elengedhetetlen, hogy a fiatalok hívő társat keressenek maguknak. Ezért kell imádkoznunk. Szülőknek, nagyszülőknek, mert még ha hitben vannak, még akkor se biztos, hogy tudják egy-egy témánál támogatni egymást. Ha meg az egyik nincs itt, mert akkor biztos, hogy egészen máshogy fognak gondolkodni majd bizonyos dolgokról. Mert hogy Pál apostol mit élt át? Mindenki elhagyta bizonyos ponton, azért ez is elég nagy vihar, de az Úr mellém állt és megerősített. Még ha a társaink nem is, még ha a tanítványaink nem is, még ha a kollégáink nem is, de az Úr mellénk állt. Mellénk áll és megerősít. Hogy a tornádó viharokban is, hogy a pusztító erdőtűz után is itt az élet. És lehet, hogy mindenki más belepusztul, vagy bárki más belepusztul az izzó tüzes kemencébe, de lehet, hogy neked még a hajszálad sem füst szagú, meg a ruhád sem. Ugye van ilyen leírás a Bibliában. Sőt, lehet, hogy égsz, perzselődsz, de nem égsz el, és te leszel a csipkebokor, te leszel a jel, amiben Isten megdicsőíti önmagát. Itt vagyok, vagyok, aki vagyok. Ilyen vagyok, szeretlek. Miért nem jössz hozzám? Te miért nem szeretsz engem? Gyere hozzám, és megvigasztallak. Megerősítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Innen már tulajdonképpen rajtad múlik az, hogy mennyi tálat teszel ki, hogy tele lehessen tölteni olajjal. Nem tudott volna Isten egy egész hordóolajat odaadni mondjuk Elizeus korában? De, tudott volna. De azt várta, hogy keressenek, szedjenek össze tálakat, és akkor annyi olaj lett, amikor már mindegyik tele lett, miért nem kértek még vagy ötöt, ott a 50. szomszédból, de hát amennyit kértek, annyi lett tele. Nem tudta volna Jézus az 5 kenyér és a 2 hal nélkül jól lakatni azt az 5000 embert, meg a 4000 embert, meg bárkit, bármikor, de biztos, biztos. De mégis azt a keveset kérte el, amit egyébként is Istentől kaptak. De azt elkérte, hogy megszaporítsa. Nem tudta volna Elizeus meggyógyítani a leprás Naamánt ott az udvarban. És nem kellett volna lemenni a Jordán vizébe és 7-szer megmártózni. Miért kellett oda mennie? Mert Isten mindent előkészít, mindent. Kifizette a mi adósságunkat. Elszenvedte a büntetést. Adta az ő egyszülött fiát. És az áldásokat is előkészítette, hogyha a keskeny úton járunk, na itt is lesz egy oázis, meg majd amott is lesz egy oázis, meg majd amott is lesz. Közben azért lesz pusztaság, de én ott is ott leszek. Isten mindent előkészített a te életedben is, de ezt csak hitáltal veheted magadhoz. Csak hitáltal. És ha hiszel, sokszor még ez is lehetetlen bizonyos helyzetekben. Hiszek, segíts az én hitetlenségemnek. De ha hiszel, és átéled, hogy Isten melléd áll, akkor nem lesz vége a békességnek. Mert mindig megújul. Mert Isten országa, Isten uralma jelen van a te életedben. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És ez láthatóvá válik. Igen, mi ennek vagyunk. Ennek legyünk. Illetve Jézus Krisztussal együtt ennek leszünk a jelei. Segítsen erre mindannyiunkat az Úr. Egyre mélyebben, mindenféle élethelyzetben. Így legyen. Amen. Tegnap az énekléshez álltunk föl, de most akkor az imádsághoz állítunk fel a kedves testvéreket. Álljunk föl és állva imádkozzunk. Akinek ez gondot okoz, természetesen maradhat üve. Urunk, jó fennállni, vagy felállni, és jó még így a test helyzetünkkel is kifejezni azt, hogy imádunk téged, és nagynak tartunk téged. És csak nem így a kényelmes pozíciókat keressük, hanem megalázzuk magunkat előtted. Köszönjük neked, hogy te erőt hoztál el ebbe az elerőtlenedett világba. És sokszor a mi életünk is, sokszor a mi hitünk is elerőtlenedik. És visszaesünk, és bukunk, és méltatlanná válunk. De köszönjük, hogy meg akarsz újítani, és köszönjük ezt a néhány napot, hogy meg akarsz újítani, és nem csak minket, hanem a többieket is, a halófélben lévőket. Urunk, szeretnénk vinni az evangéliumot. Szeretnénk az evangéliumot vinni. Az örök életre buzgó forrást. Szeretnénk szeretni a te szereteteddel. Szeretnénk sebeket kimosni. Ki tudja, mi vár ránk otthon? Kik várnak ránk otthon? Ki tudja, csak te tudod, hogy lesznek-e olyan halak, akik beesnek az egyház hajójába, a gyülekezet hajójába, a közösségünk hajójába is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezeket mind-mind rád bízhatjuk. Hadd legyünk mi az a csipkebokor, amelyik felhívja a figyelmet az Isten szeretetére, az Isten jelenlétére. És köszönjük, hogy eddig is te vittél át annyi mindenen bennünket. És hogy ott voltál, amikor mi azt gondoltuk, hogy nem vagy ott. Ó, bocsáss meg, Urunk! És köszönjük, hogyha nem kellett megbotránkoznunk, hanem hittünk, bíztunk, reménykedtünk, és aztán jöttek az oázisok is, a pusztaságok után. Imádkozunk a missziói területünkért, Urunk. A saját családunkért. Lehet, hogy vannak olyan gyerekek, lehet, hogy vannak olyan unokák, akik nagyon távol vannak ettől az egésztől, amit te elhoztál, amiért te az életedet adtad, Úr Jézus. Olyan jó, hogy könyöröghetünk értük is. És a mi gyülekezetünkért is, talán a gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik még nem értik, hogy te miért haltál meg, mi az, hogy kifizetted az összes adósságunkat, meg van bocsátva. Úrunk, megújulásukért, ébredésért hadd imádkozzunk, és magunkért is, hogyha jönnek olyanok, akiket te küldesz, legyen szemünk észrevenni őket. Legyen időnk gondozni őket, gondoskodni róluk, és szeretgetni őket, és imádkozni értük, vagy ha lehet imádkozni velük együtt. Imádkozunk így a településeink lakosságáért, akik közül sokan vannak, akik nem is értenek semmit, de hadd lássák, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Te tarts meg, kérünk, ahogy megtartottál eddig, ezen túl is. Együtt dicsérünk, együtt imádunk, együtt magasztalunk téged. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet is. A 834. énekünket, ezt is talán fejből is tudnánk énekelni, 834. énekünket énekeljük. Összefoglalja ez is így a mondani valót. Így kezdődik. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Isten áldását, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ámen. Na hát, kedves testvérek, holnap este így már nem fogunk találkozni, úgyhogy lassan majd el is köszönök. Előtte mi van egy kedves feladatom. Lehet, hogy másnak is, de a gyülekezetünk egyik tagjának ma van a születésnapja. És hát körülbelül olyan 30 éves lehetsz, így van? 30-32, ha jól emlékszem. Kb. Ennyi idősek vagyunk. Nem a biológiai, hanem a lelki. De ma van a születésnapja Szuhai Zsófinak. És van még, aki a héten ünnepli egyébként a születésnapját?
Elment.
Ah, volt aki. Ma? Mármint, hogy ma ünnepli ő is, vagy nem? Hát talán elénekelhetnénk a 134. Zsoltár 3. versét, ha legyen ennyi protekció. Most éppen.
Így vezesd a szűkebb családodat, pásztorod a rád bízott gyülekezetet, és hálásan köszönjük, hogy elmondtad mindazt, amit a Úrunk rád bízott. Isten áldott Barna!
Amen.
Amen.
Egy olajjal köszönjük meg. Hát, hogy ennek a Lili jobban örül majd, de...
Jó, nagyon szép.
Köszönjük szépen.
Olaj?
De jó.
Nem fogyasztok alkohol.
De hát az olaj, hát az jó. Hát az jó.
Nem kell visszautasítani.
Nem. Hát, jó. Hát,